Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 9. nap, 8. novella. Biondello becsapja Ciaccót egy ebéddel, miért is Ciacco nagyra vaszul bosszút áll, s úgy intézi, hogy Biondellót irgalmatlanul elagyavugyálják a vidám társaságban. Mindenki egyértelemmel mondotta, hogy az, mit Talanó álmában látott, nem volt álom, hanem látomás, oly hajszálnyi pontossággal valóra vált. De mikor mindenki elhallgatott, parancsolta a királynő Laurettának, hogy folytassa a sort. Kik is ekképpen fogott szóba, éles elmélyű hölgyeim, valamint azokat, kik ma előttem szólottak, szinte mind valamely már elbeszélt történet indította ma mondott novellájukra, akképpen engemet a deáknak kegyetlen bosszúja, melyet tegnap Pampinea elbeszélt indít arra, hogy novellát mondjak egy más bosszúról, mely ugyan éppen eléggé kemény volt annak, ki elszenvedte, mégsem volt oly igen kegyetlen. Annak okáért elmondom, hogy élt Firenzében bizonyos ember, kit mindenki Ciaccónak nevezett, kinek torkosságban nem akadt még párja a földkerekségén. Mivel pedig vagyonából nem tudta fedezni a torkosságával járó költségeket, és egyébként művelt ember volt, kibőven ontotta a tetszetős és vidám mondásokat, felcsapott, nem ugyan udvari embernek, hanem udvari mulattatónak, s gazdag emberek társaságába járt, ki örömöket lelték a jó falatokban. És gyakorta eljárogatott ezekhez ebédre meg vacsorára, akkor is, ha éppen nem hívták. Hasonlatosképpen éltam az időkben Firenzében bizonyos Biondello nevezetű ember, fölöttébb mulatságos, a légynél is különbül kikent kifent pöttöm legényke. A fején kucsma, alatta szőke nagy haj, melynek minden szála rendben sorakozott. Ez pedig ugyanazon mesterséget űzte, melyet Ciaccó. Kit is valamely nagy vöjti reggelen, midőn a halpiaszra ment, hol két óriási korsóhalat vásárolt Vieri, de Certhi úr számára, meglátott Ciaccó. Ez tehát odalépvén Biondellóhoz, megszólította. Mit jelent ez? Felelte neki Biondello. Tegnap este Corsó Donati úr ajándékba kapott 3 darab sokkal szebbet, mint ezek, s még hozzá egy tok halat, mivel azonban mindez nem elegendő ennyi meg ennyi nemes úr megvendégelésére, megbízott, hogy vegyem még hozzá ímeszkettőt. Eljössz. Felelte Ciaccó. Magától értetődik, hogy elmegyek. Mikor pedig az időt elérkezettnek vélte, elment Corsó uram házába, és nála lelte néhány szomszédját, de még nem vacsoráztak. Mikor pedig a házigazda megkérdezte tőle, hogy mi járatban vagyon, feleltekképpen, uram, azért jöttem, hogy veled és vendégeiddel vacsorázzam. Mondotta néki Corsó uram, Isten hozott. Mivel pedig itt az ideje, menjünk vacsorázni. Asztalhoz ültek tehát, s mindenek előtt hoztak borsót és tonhalkolbászt, annak utána pedig sültarnói halat, egyebet semmit. Ciaccó észbe vette, hogy Biondello becsapta, miért is dúlt-fúlt magában, s elhatározta, hogy visszafizeti neki. Midőn tehát kevés napok múltán találkozott vele, s az már akkorára sok embert megnevettetett ímesztréfával, Biondello meglátván őt köszöntötte, és nevetve megkérdezte, hogyan ízlettek Corsó ura morsóhalai. Ciaccó pedig felelvén mondotta néki, 8 nap sem telik bele, és jobban meg tudod mondani nálamnál. És késedelem nélkül cselekvéshez látott. Búcsút vett Biondellótól, illendő fizetség fejében felbérelt valamely agyafúrt léhűtőt, boros üveget nyomott a kezébe, magával vitte a Savizioli csarnok közelébe, s megmutatott néki abban bizonyos Filippo Argenti nevezetű lovagot, ki hatalmas szál, izmos, erős, büszke, lobbanékony és nyugtalan ember volt, mindebben nem akadt párja. Mondotta tehát a fickónak, menj ímez üveggel kezedben hozzája, és mondd neki, Biondello úr küld engem azzal az üzenettel, hogy kér, ne terheltessél meg rubintosítani ímezüveget finom vörös boroddal, mivel hogy ő mulatni kíván kicsinyék cimboráival és légyrésen, hogy a kezébe ne kapjon, mivel akkor Isten igazában ellátja bajodat, az én dolgomat pedig megrontod. Kérdezte a fickó mondjak még egyebet is? Felelte Ciaccó. Nem, csak menj. S ha ezt megmondottad néki, gyere vissza ide hozzám az üveggel, s én megfizetlek. A fickó tehát odament, s átadta Filippo úrnak az üzenetet. Filippót, mivel hirtelen természetű ember volt, ennek hallatára elfutotta a méreg, mivel észbe kapott, hogy Biondello, kit jól ismert, csúfot űzött belőle. Szólott tehát ekképpen, miféle megrubintosítások, meg miféle cimborák ezek. Hogy az Isten pusztítson el mind a kettőtöket, és ezzel felpattant, és kinyújtotta karját, hogy elcsípje a fickót. De ez résen volt, és utcú neki, vesd el magad, kereket oldott, és nagy varga betűvel visszatért Ciaccóhoz, ki az egészet végignézte. És elmondotta néki, mit mondott Filippo úr. Ciaccó elégedetten kifizette a fickót, s nem nyugodott, míg nem összetalálkozott Biondellóval, kit megszólított ekképpen. Voltál a Savizioli csarnokban. felelte Biondello, nem én. Miért kérdezed? Mondotta Ciaccio. Azért, mivel tudom, hogy Filippo úr keres, és nem tudom, mit akar tőled. Mondotta akkor Biondello. Jól van, úgyis arra megyek, majd szólok véle. Tehát midőn Biondello távozott, Ciaccio megindult a nyomában, hogy lássa a történendőket. Filippo uram nem tudván utolérni a fickót, ott maradt rettenetes dühében, és gyötrődött magában, mivel a suhant szavaiból semmi egyebet nem értett, mint hogy Biondello, Isten tudja, kinek a bújtogatására, csúfot űzött belőle. Miközben tehát ekképpen évődött magában, odaért Biondello. Az pedig, mihelyt meglátta, nyomban eléje ugrott, s nagyot csapott töklével az arcába. Jajjaj, uram! Kiáltotta Biondello. Mi ez? Filippo uram megragadta a hajánál fogva, szétszaggatta fején a kucsmát, földre dobta a köpönyegét, spáholta ahol érte, mondván, gazember, majd mindjárt megtanítlak. Mit üzengetsz nekem holmi efféléket? Megrubintosítani, meg cimborák. Azt hiszed kölyök vagyok, akit ugrathatsz? És ekképpen szólván, mely, mint havasból lett volna, egész arcát összezúzta, a haját össze-vissza tépázta, sőt magát meghempergette a sárban, minden ruháját rongyjá szaggatta, és oly serényen munkálkodott, hogy Biondello ama az első szava után többé egyáltalán nem jutott szóhoz, nem is kérdezhette meg, miért bántja. Annyit jól hallott ugyan, hogy megrubintosítani, meg hogy cimborák, de nem tudta, mit jelent ez. Végezetül minek utána Filippo úristen igazában elagyabúgyálta, körülöttük pedig csődület támadt, nagy ügyel bajjal kiszabadították a körmei közül, azon módultan, kócosan. És megmondották néki, miért bánt el véle Filippo úri cudarul, és szemére lobbantották, miért üzent néki olyat, s mondották néki, elvégre jól ismerheti Filippót, hogy nem olyan ember, kivel tréfálkozni lehet. Biondello bömbölvén mentegette magát, és mondotta, hogy ő ugyan Filippóhoz senkit nem küldött borért. Minek utána pedig némiképpen rendbe szedte magát, szomorúan és bánatosan hazatért abban a meggyőződésben, hogy ez csupán Ciaccio műve lehet. És mikor számos napok múltán eltűntek arcáról a kék foltok, kezdett kijárogatni hazulról, s akkor történt, hogy találkozott Ciaccioval, ki is mosolyogva kérdezte tőle, Biondello, hogy ízlett Filippo húrbora. Felelte Biondello, bár neked is így ízlettek volna szorsó húrorsó halai. Akkor mondott a Ciaccio, csak rajtad áll. Valahányszor oly jól adsz ennem, mint a múltkor, én is úgy adok innod, mint mostan. Biondello, ki jól tudta, hogy könnyebb volt Ciaccionak rosszat kívánni, mint ellene tenni valamit, kérte Istent. Engedje békességben élnie, s innentől fogva őrizkedett, hogy valaha még csúfot űzzön belőle. 9. novella. Két ifjú tanácsot kér Salamontól. Az egyik abban, hogy miképpen nyerjen szerelmet, a másik, hogy miképpen fenyítse meg akaratos feleségét. Az előbbinek feleli, hogy szeressen, a másodiknak pedig, hogy menjen a libahíthoz, mivel hogy a királynő épségben kívánta tartani Dioneo kiváltságát, már csak neki magának kellett novellát mondania. Minek utána tehát a hölgyek kikacagták magukat a szerencsétlen Biondellón, vidáman, ekképpen fogott szóba. Kedves hölgyeim, ha józan értelemmel szemléljük a dolgok rendjét, könnyűszerrel megismerjük, hogy az asszonyoknak mindegész sokasága a szokás, a természet és a törvények által alá vagyon vetve a férfiaknak, s ezeknek kénye kedve szerint tartozik viselkedni és életét irányítani. Miért is minden asszonynak, kinyugalomban, vigasságban és békességben kíván élni amaz férfival, kihez tartozik, alázatosnak, béketűrőnek és engedelmesnek kell lennie, mindenek felett pedig tisztességesnek. S éppen ez legfőbb és legigazibb kincse minden okos asszonynak. Ha pedig erre nem tanítanak meg bennünket a törvények, melyek minden dologban a köznek javát munkálják, továbbá a szokás, vagy például az erkölcs, melyeknek hatalma fölöttébb nagy és tiszteletes, hát nyilván megtanít rá a termeszét, mely testünket finomra és hajlékonyra alkotta, lelkünket félénkre és gyávára, testi erőt pedig keveset adott nekünk, adott, továbbá szelíd hangot, tagjainknak bájos mozdulatokat, melyek is mind bizonyságot tesznek, hogy szükségünk vagyon másoknak vezetésére. Kinek pedig szüksége vagyon arra, hogy segítsék és vezessék, józan ész szerint tartozik alávetni magát kormányzójának, engedelmeskedni néki és tisztelni őt. És kik legyenek a mi kormányzóink és segítőink, ha nem a férfiak? Tehát a férfiaknak tartozunk alájok rendelni magunkat, minden erőnkből tisztelvén őket. Ha pedig valamely nő ettől eltér, vélekedésem szerint nem csupán kemény feddésre, hanem szigorú fenyítésre méltó. Emes szemlélődésre pedig, melyet már gyakorta végeztem magamban, az imént újból rávitt Pampinea novellája Talanó makrancos feleségéről, kinek Isten megadta amaz fenyítést, melyet férje megadni nem tudott. és vélekedésem szerint, miként már mondottam, mind a manők, kik fittyet hánynak arra, mit a természet, a szokás és a törvények kívánnak tőlük, tudnillik, hogy kedvesek, jóságosak és engedékenyek legyenek, méltók a legkeményebb és legszigorúbb fenyítésre. Miért is kedvem vagyon elmesélni nektek Salamon tanácsát, mivel hogy hasznos orvosság ez meggyógyítani az efféle nőket ímez javajájokból. De kinek nincs szüksége emez orvosságra, ne vegye magára e beszédet, ám bátor a férfiak egyre másra használják emez közmondást. Jó lónak, rossz lónak sarkantyúvaló, jó asszony, rossz asszony csak verve jó, ha ki íme szavakat tréfásan kívánná értelmezni, minden nő könnyű szerrel megvallaná, hogy igazak. De akkor is igaznak kell venni, mondom én, ha komoly értelemben veszük. A nők természettől fogva valamennyien ingatagok és álhatatlanok, miért is illendő bottal büntetni azokat, kik túlságosan kirúgnak a nekik szabott korlátokból, hogy megjavítsák rosszaságokat. S megérdemlik a botot azok, kik nem hágnak által a korlátokon, hogy erősítse és elrémítse őket, hogy virtusokat támogassuk. De nem vesztegetem tovább a kenetes beszédet, hanem rátérek arra, mit elmondani szándékozom. Elmondom tehát, hogy minek után a világszerte elterjedt Salamon csodálatos bölcsességének, hasonlatosképpen a maszkészséges hajlandóságának híre, hogy kinek-kinek megmutatta bölcsességét, ki maga tapasztalásából megbizonyosodni kívánt felőle, a világnak különb-különb részeiből sokan sereglettek hozzája tanácsért legfogasabb és legkétségesebb ügyes bajos dolgaikban. S a többiek között, kik hozzája mentek, útnak indult egy dús gazdag nemesi fiú, kinek neve volt Melissó, Laiazzó városából, hol született és lakott. És midőn Jeruzsálem felé lovagolt, történt, hogy Antiochiából távozván, bizonyos József nevezetű ifjúval lovagolt egy darabon, ki ugyanoda volt menendő, hová ő maga. S miként már szokások utas embereknek, beszédbe elegyedett vele. Minek utána pedig Melissó megtudta Józseftől, hogy miféle rendű rangú ember és hová valósi, megkérdezte, hová megyen, és mely jogból. Mire felelte József, hogy Salamonhoz megyen, tanácsot kérni tőle, mit műveljem feleségével, kihez fogható makrancos és gonosz indulatú asszony nincs több a világon, s kit sem könyörgéssel, sem hízelkedéssel, sem egyéb módon nem tud leszoktatni makrancosságáról. S annak utána József is megkérdezte a másiktól, honnan való és hová megyen és mely jogból. Mire felelt Melissó ekképpen? Én Laiazzóból jövök, s valamint neked megvan a magad baja, nekem is megvan a magamé. Én gazdag ifjú vagyok, és arra költöm vagyonomat, hogy lakomákat rendezek, és vendégül látom földjeimet. S fura és érthetetlen dolog, hogy mindez hiába, egyetlen emberre sem akadtam még, aki szeretne. S azért megyek oda, hová te mégy, hogy tanácsot kérjek. Miképpen lehetne elérnem, hogy szeressenek? Tehát kettesben poroszkál tovább a két utitárs, és Jeruzsálembe érkezvén fogadta őket Salamonnak egyik ország nagya, és a király elébe vezette, kinek Melissó kevés szóval elmondotta panaszát. Salamon pedig felelte néki, szeres, s minek utána ekképpen szólt, Melissót nyomban kivezették, s akkor József mondotta el, mi járatban vagyon. Ennek pedig Salamon csupán ennyit felelt, menj a Libahíthoz. S minek utána ekképpen szólott, hasonlatosképpen Józsefet is késedelem nélkül elvezették a király színe elől. S találkozván Melissóval, kivárakozott rá, elmondotta néki, milyen feleletet kapott. Fontolóra vetvén tehát emes szavakat, nem tudták megérteni, sem maguk ügyére vonatkoztatni, vagy valamely tanulságot meríteni belőle. Tehát abban a hiszemben, hogy pórul jártak, útnak indultak vissza hazájukba. S minek utána néhány napig úton voltak, valamely folyóhoz érkeztek, melyen szép híd vezetett keresztül. S mivel éppen teherhordó összvérek meg lovak karaványa haladt által rajta, várakozniok kellett az átkeléssel, míg nem azok mind által mentek. S mikor már majdnem mind oda át voltak, volt ott véletlenül egy összvér, mely megbicsakolta magát, mit is gyakorta látunk, és semmi áron egy tapottat nem akart tovább menni. Miért is az egyik hajcsár fogott egy botot, s előbb csak úgy enyhén veregetni kezdte, hogy meginduljon. De az összvér hol jobbra, hol balra tért az úton, néha pedig hátrafelé húzódott, de előre menni a világ minden kincséért nem akart. Annak okáért a hajcsár szörnyű indulat fogta el, s kezdte a bottal rettenetesen döngetni, hol a fejét, hol az oldalát, hol a véknyát, de mind hiába. Miért is Melissó és József, kik az egészet végig nézték, többször is odaszóltak a hajcsárnak. Hallod-e, te bitang, mit művelsz? Agyon akarod verni azt az állatot? Miért nem próbálod meg csendesen, szépszerével vezetni? Akkor hamarabb megindulna, mint erre a botozásra. Felelte erre a hajcsár, ti ismeritek a lovaitokat, én megismerem az összvéremet. Csak bízzátok rám, majd én elbánok vele. és ekképpen szólván újból elkezdte döngetni, és jobbról-balról úgy összeverte, hogy az összvér megindult, s ekképpen mégiscsak a hajcsár kerekedett felül. Midőn tehát a két ifjú már induló félben volt, József megkérdezett egy atyafit, ki a hídnak fejénél üldögélt, mi a neve Emesz hídnak. Kinek is az atyafi feleltek képpen, uram, ennek a neve Liba híd. Józsefnek ennek hallatára eszébe jutottak Salamon szavai, és mondotta Melissónak, amondó vagyok, pajtás, hogy bizonyosan jó és igaz a tanács, melyet Salamon adott nekem, mivel nyilván megismerem, hogy nem tudtam kellőképpen megverni feleségemet, de ez a hajcsár megmutatta, mit kell cselekednem. Innen kevés napok múltán Antiochiába érkezvén, József vendégül tartotta magánál Melissót, hogy megpihenjen nála néhány napokig. S minek utána az asszony meglehetősen kelletlenül fogadta őket, mondotta néki férje, hogy készítesse a vacsorát oly módon, mint Melissó rendeli. Kik is látván, hogy ezzel Józsefnek teszem kedvére, kevés szóval megmondotta kívánságát. Az asszony, miként annak előtte szokta, nem úgy készítette el azt, ahogy Melissó kívánta, hanem éppen ellenkező módon. Ennek láttán József mondotta nagy mérgesen, hát nem megmondtam, mi módon készítesd el a vacsorát. Az asszony nagy hegykém feléje fordult és szólott, hát ez meg már micsoda, ejha, miért nem eszel, ha ehetnéked van, ha másképpen is mondtad, nékem így tetszett elkészítetnem. Ha tetszik jó, ha nem tetszik, hagyd ott. Melissónak szemeszája elállt az asszony feleletére, és bizony rosszallotta. József pedig annak hallatára szólott ekképpen, asszony, te még mindig olyan vagy, amilyen voltál. De hidd meg nekem, elveszem tőle kedvedet. És Melissóhoz fordulván, szólott ekképpen, barátom, mindjárt meglátjuk, milyen volt Salamon tanácsa. De kérlek, ne vedd zokon, hogy végig kell nézned, és vedd tréfának, amit művelek. Hogy pedig ne talán meg ne gátolj benne, jusson eszedbe, mit felelt nekünk a hajcsár, mikor összvérjén megesett szívünk. Felelte néki Melissó, én vendéged vagyok, s annak okáért eszemben sincs megváltoztatnom szándokodat. József valamely fiatal tögyfáról görcsös botot vágott, s bement a szobába, hová felesége, dühében felkelvén az asztaltól, nagy duzzogva behúzódott. És megragadván hajánál fogva térdre nyomta, és kezdte rettenetesen náspángolni a masz fent mondott bottal. Az asszony előbb sikoltozott, annak utána pedig fenyegetődzött. De látván, hogy József csak nem hagyja abba, már egészen össze-vissza verve az Istenre kérte, hogy ne hüsse agyon, mondván ezen felül, hogy soha többé nem cselekszik akaratja ellenére. De mint hiába, József csak nem hagyta abba, s újra meg újra még dühösebben verte roppant erővel hol a hátát, hol a csípejét, hol az oldalát, olyannyira, hogy szinte a csontjait összetörte, és csak akkor hagyta abba, mikor belefáradt. És egy szó, mint száz, nem volt a jó asszonynak egyetlen csontja, egyetlen porcikája, mit meg ne nyomorított volna. Ezt elvégezvén odalépett Melissóhoz és mondotta néki, holnap majd meglátjuk, hogyan vált be a masz tanács, hogy menj a Liba hídhoz. Akkor megpihent kicsinyég, és megmosván kezeit, megvacsorázott Melissóval, s mikor ideje elérkezett, nyugalomra tértek. A szegény asszony nagy üggyel bajjal feltápászkodott a földről, ságyára vetette magát, hol úgy ahogy lefeküdt, másnap pedig már hajnalban felkelt, s megkérdezte Józseftől, hogy mit készítessen reggelire. Akkor az összemosolyogván Melissóval, megüzente néki, s mikor ideje elérkezett, lementek és látták, hogy az asszony mindenről pompásan és rendben gondoskodott. Miért is fölöttébb magasztalták a ma tanácsot, melyet első pillanatban félreértettek. Midőn pedig Melissó kevés napok múltán távozott Józseftől, és megtért otthonába, elmondotta valamely bölcsembernek, hogy milyen tanácsot kapott Salamontól, az pedig mondotta néki, ennél jobb és igazabb tanácsot nem is adhatott néked. Tudod, hogy nem szeretsz senkit, s hogy mind a ma szolgálatokat és szívességeket, melyeket teszel, nem mások iránt való szeretetből, hanem hivalkodásból teszed. Tehát szeress, miként Salamon mondotta néked, s akkor téged is szeretni fognak. Tehát ekképpen nyerte el büntetését a nyakas hölgy, a férfit pedig mindenki szerette, mihelyt ő is szeretett másokat. 10. novella. Donó Gianni di Barolo varázslatot végez Pietro Coma kívánságára, hogy ennek feleségét kancává változtassa. És mikor arra kerül a sor, hogy a farkat is rávarázsolja, Pietro Coma beleszól, hogy neki nem kell a farok, s ezzel elrontja az egész varázslatot a mazi novella, melyet a királynő elmondott, némi zúgolódást támasztott a hölgyekben, az ifjakat pedig megnevettette. De minek utána elcsendesedtek, Dioneo ekképpen fogott szóba, bájos hölgyeim, számos fehér galamb között jobban kiemelkedik a fekete hollónak, mint valamely hófehér hattyúnak szépsége, és hasonlatosképpen sok bölcsember között valamely kevésbé bölcs nem csupán jobban kiemeli amazok szellemének ragyogását és szépségét, hanem egyúttal megnöveli a vidámságot és mulatságot is. Annak okáért, mivel ti fölöttébb okos és jó erkölcsű hölgyek vagytok, annál jobban meg kell becsülnötök engem, ki inkább együgyű vagyok, mint okos, mivel fogyatékosságom révén a ti jelességtek csak jobban tündöklik, mintha jeles volnék, sekképpen ti jelességteket elhomályosítanám. Következésképpen, hogy megmutassam, milyen vagyok, nagyobb szabadságot kell nékem engednetek, és nagyobb türelemmel kell meghallgatnotok, mit novellámban elmondani szándékozom, mintha bölcsebb volnék. Elmondok tehát nektek valamely nem nagyon hosszú novellát, melyből megismeritek, mely szöges gonddal meg kell tartani azoknak meghagyásait, kik valamely dolgot varázslat erejével végeznek, s hogy melyigen elront a legkisebb hiba is, mit ebben elkövetnek, mindent, mit a varázsló végezett. Esztendőknek előtte élt Barlettában bizonyos Gianni di Barolo nevezetű pap, ki mivel szegény volt az eklézsia, hogy életét fenntarthassa, kancáját megrakta portékával, s járta az apuliai vásárokat, és vett és eladott. És ekképpen kóborolván, meleg barátságot kötött bizonyos Pietro Tresanti nevezetű emberrel, ki Szamarával ugyancsak ezt a mesterséget űzte, kit is hajlandósága és barátsága jeléül apuliai szokás szerint csupán Pietro Comának nevezett. Ezt tehát, valahányszor Barlettába érkezett, mindig magával vitte a plébániájára, és magánál tartotta szálláson, és erejétől telhetőleg vendégelte. Másfelől Pietro Coma, bár földhöz ragadt szegény ember lévén, csupán kicsiny házikója volt Tresantiban, melyben alig fért el maga meg szép fiatal felesége meg a Szamara, mégis, valahányszor Gianni szentatya Tresantiba érkezett, magával vitte házába, és a Barlettában élvezett szíves vendéglátás viszonzásaképpen erejétől telhetőleg vendégelte. De szállás dolgában, mivel hogy Pietro Comának csupán egyetlen kicsiny ágya volt, melyben maga aludt csinos feleségével, nem tisztelhette meg a papot kedve szerint. S bizony Gianni szentatyának, minek utána annak kancáját bekötötte a szűk istállóba a maga Szamara mellé, be kellett érnie a macsekély szalmával, melyet a kanca mellett a földre szórt neki. A menyecske tudván, mely igen megtisztelte a pap Barlettában urát, már többször is, midőn a pap hozzájuk jött, a szomszéd asszonyához akart menni aludni, kinek neve volt Bíróné asszony Zita Carapresa, hogy a pap aztán férjével aludjék az ágyban, és ezt sokszor mondotta a papnak is, de ez soha nem fogadta el. Egyik ilyen alkalommal pedig mondotta a menyecskének, Gemma Takoma asszony, ne törődj velem, mivel én jól érzem ott magamat, hiszen ha kedvem szottyan, a kancámat csinos leányzóvá változtatom, és mulatom magam vele, s, amikor akarom, megint kancává változtatom, miért is meg nem válnék tőle. A menyecskének elállt szemeszája, s elhitte néki. Megmondotta urának is, s hozzátette, ha igen jó barátod, mint mondod, miért nem kéred meg, tanítson meg a ma varázslatra, hogy engem kancává változtathass, sekképpen szamárral meg lóval űzhessed mesterséged, hiszen akkor két annyit keresnénk, mikor pedig hazatérnénk, megint asszonyá változtathatnál, mint most vagyok. Pietro Coma, kitökkel ütött egy ember volt, mindent elhitt, és javallotta a tervet, és ahogy csak tőle tellett, uncolni kezdte Gianni szentatyát, hogy tanítsa meg ímez mesterségre. Gianni szentatya mindenáron igyekezett kiverni annak fejéből ez ostobaságot, de hogy nem boldogult vele, szólott ekképpen, hát jó, ha mindenáron akarod, holnap reggel, mint rendesen, korán kelünk, s én megmutatom néked, hogyan kell ezt végezni. Mondhatom, hogy az egészben a legnehezebb a farkat rávarázsolni, amint majd meg is látod. Pietro Coma meg Gemma Takoma asszony alig tudtak aludni a mazéjjel, olyepekedve várták a varázslatot, s alig hajnalodott, felkeltek és szólították Gianni szentatyát, ki is felkelvén, egy szálinkben bement Pietro Coma szobájába, és szólott ekképpen, tudom, hogy senkinek a világon meg nem cselekedném ezt rajtatok kívül, de mivel minden áron akarjátok, megteszem, fő dolog, hogy mindent megtegyetek, amit mondok, ha azt akarjátok, hogy sikerüljön. Azok felelték, hogy mindent megtesznek, amit mond, miért is Gianni atya fogott egyertyát, markába nyomta Pietro Comának, és mondotta néki, figyeld meg jól, mit cselekszem, s jól elmédbe vésed, amit mondok és vigyázz, ha hogy nem akarod elrontani az egészet, akármit látsz, vagy hallasz, egy gyárva szót ne szólj, és kérjed Istent, hogy jól rátehessem a farkat. Pietro Coma tehát fogta a gyertyát, s felelte, hogy annak rendje módja szerint fog cselekedni. Annak utána Gianni szentatya mondott a Gemma Takoma asszonynak, hogy mezítelenre vetkőzzék, s négy kézlába földre álljon kancák módjára, és ugyancsak oktatta, hogy bármi történik is meg se mukkanjon, s akkor kezével érintette arcát és fejét, és szólott ekképpen ez legyen szép kancafej. És haját érintvén szólott, ez legyen szép kancasörény. Annak utána karját érintvén mondotta, ez legyen szép kancacom meg kancaláb. Annak utána mellét érintette, s mikor érezte, mely gömbvided és kemény, felébredt és feltámadt az, mire rá sem olvasott. S akkor szólott, ez legyen szép kancaszügy. És hasonlatosképpen cselekedett a hátával, hasával, csípejével, vétnyával és combjaival. Végezetül pedig, mikor már egyéb nem volt hátra, csak a farok, fölemelte ingét, fogta az ültetőfát, melyel embereket szokott plántálni, s gyorsan belenyomván az arra rendelt barázdába, szólott ekképpen, ez legyen szép kancafark. Pietro Coma, aki mindeddig feszültem figyelmezett mindenre, mikor a varázslatnak emez végét látta, ez már sehogyan sem volt ínyére, tehát megszólalt, jaj, Gianni atya, ne legyen farka, ne legyen farka. Mivel pedig kibudjant már a gyökérnek a maz nedvessége, melytől minden palánta növekedik, Gianni szent atya kivonta az ültetőfát és szólott, jaj, Pietro Coma, mit cselekedtél? Nem megmondtam, hogy meg sem ukkanj, akármit is látsz. Már majdnem készen volt a kanca, de mivel elkottyantottad magadat, mindent elrontottál, s most már semmiképpen nem lehet újra megcsinálni. Felelte Pietro Coma, bánom is én. Nekem nem kellett az a farok. Miért nem mondtad nekem, hogy csináljam én? Meg különben is túlságosan mélyen illesztetted rá. Mondotta Gianni di Baroló, mivel hogy első ízben nem tudtad volna úgy ráilleszteni, mint én. A menyecske emes szavak hallatára felállott és jó hiszemben mondotta férjének Ebatta Samara. Miért rontottad el magad dolgát is, enyémet is? Hát láttál már kancát farok nélkül? Szegény ördög vagy, de Isten engem úgy segéljen, megérdemelnéd, hogy még szegényebb légy. Mivel tehát Pietro Coma beleszólt, most már nem volt rá mód a menyecskét kancává varázsolni. Az tehát kelletlenül és bánatosan felöltözködött. Pietro Coma pedig, mint annak előtte, csak a szamarával folytatta régi mesterségét, és Gianni szent atyával elment a bitontói vására, de soha többé nem kért tőle efféle szívességet. Ki még valaha nevetni fog a novellán, könnyen elképzelheti, mennyit nevettek rajta a hölgyek, kik jobban megértették, mint sem Dioneo kívánta. De mivel a novellák bevégződtek, és a nap is nyugovóra hajolt, a királynő, tudván, hogy uralkodásának vége elérkezett, felkelt, levette fejéről a koszorút, feltette Pamfiló fejére, mivel immár ő volt az egyetlen, ki még nem részesült tisztességben, és mosolyogván, szólott ekképpen, uram, kemény feladat vár reád, mivel hogy utolsó létedre jóvá kell tenned az én hibámat meg a többiekét, kik előtted bírták-e méltóságot. Adja meg néked ehhez Istenő kegyelmét, miként nekem megadta a masz kegyelmet, hogy királlyá tehettelek. Pamfiló boldogan fogadta a megtiszteltetést, és feleltekképpen, virtusot s mint többi alattvalóim virtusa teszi, hogy én is dicséretet fogok aratni, mint előttem a többiek. És elődeinek példájára az udvarmesterrel meghányta vetette mind a szükséges dolgokat, annak utána pedig a várakozó hölgyekhez fordult és szólott, szerelmetes hölgyeim, hogy némiképpen pihentessétek erőiteket, ez a mai napon volt királynőnk, Emilia, bölcsen rátok hagyta, hogy arról mondjatok novellát, miről éppen kedvetek tartja. De mivel már kipihentétek magatokat, úgy vélem, jó lesz visszatérnünk szokott törvényünkhöz. Miért is kívánom, kiki gondolkodjék rajta, hogy holnap olyan emberekről mondjon novellát, kik nagy lelkűn, vagy nemesen cselekedtek valamit a szerelemben, vagy más egyéb dologban. Efféle beszédek és cselekedetek a ti fogékony lelketeket minden bizonnyal nemes munkálkodásokra fogják tüzelni, hogy a mi életünk, mely halandó testünkben bizony rövid időre vagyon szabva, dicsőséges hírünkben örökre fennmaradjon. Ezt pedig nem csupán óhajtania, hanem minden erejével keresnie és művelnie kell mindenkinek, ki nem csak hasának él, miként azok talán állatok. Tetszette tárgya vidám társaságnak, mely mostan az új király engedelmével egy szálig felkelt ültéből, s akkor kiki a rendes szórakozásokra adta magát, kiki arra, mire kedve leginkább vonta, s ebben voltak mind a vacsora idejéig. Akkor pedig jó kedvben egybe gyülekeztek, s minek utána nagy buzgón és rendben felszolgálták nékik a vacsorát, asztalbontás után felkeltek a szokott táncra. Selénekeltek számtalan dalt, melyeknek dallama nem volt ugyan valami mesteri, de szava annál élvezetesebb. És akkor parancsolta a királynei Filének, hogy egyedül is énekeljen egyet. Ez tehát csengő és vidám hangon késedelem nélkül elkezdte, amint következik, ifjú vagyok s a zsenge kikeletben szeretek vígan énekelve járni, ámortól édes vágyaktól lepetten. Zöld réten járok nézdegélve mindig a sok fehér, sárgás, piros virágot, itthószín liliomot, tüskés rózsát ott. És egytől egyig mindahhoz hasonlít, kiért a szívem vágyakozva bomlik, s kinél jobbat nem is tudnék kívánni, úgy szeretem, s úgy szerető is engem. És, ha egy-egy olyan szálat találok, amely szememben az ő képe mása, leszakítom, és forró suttogással áradnak rá az édes vallomások. Elmondom, mit remélek, mit kívánok. S mi jó aztán befonni és bezárni s magammal vinni szőke tincseimben. Se boldogságot, mit így áld a szemneke hasonmás virág, hisz mindenikben csak őt, kedves személyét látom itten, bűvöletében édes szerelemnek, midőn virágillatokból jelen meg, szavakkal nem tudom megmagyarázni, csak sóhajokkal lehet kifejeznem. S ezek a keblemből nem úgy fakadnak, mint más nőkéből gyászosan borongón gyönyörrel törnek fel belőle forrón és úgy repülnek látására annak, ki meg pillantvány nyugton nem maradhat, s repesve ő felém karjába zárni, s én szólok jöjj, hogy kétségbe ne essem. A király s mind a hölgyek fölött épp dicsérték Neifile dalát, melynek végeztével, mivel már jól benne jártak az éjszakában, parancsolta a király, hogy mind reggelig kikinyugovóra térjen. Végződik a Dekameron 9. napja.